Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, nemzeti ünnepünk van és lesz. Istentől kapott földön élünk, Istentől nyert hazában. Énekeljük a szózatot, emlékeztetve önmagunkat is felelősségünkre a hazánkkal kapcsolatosan. Hazád mag rendülhetlenül, légy híve, ó magyar. Bölcsőd adj majdan síród is, és Isten tiszteletünket a 65. Zsoltárunk első három versének éneklésével folytassuk. A 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.
Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Fogadást tisznek néked itten, tisztelvén tégedet, mert kérésüket a híveknek meghallott kegyesen. Azért te hozzád az emberek, jönnek minden ünnen. Rajtam a bűn elhatalmazik, terhelvén engemet. De nagy volt a kegyességednek, eltörli vétkünket. Boldog, akit te elválasztál, fogadván házadba, hogy előtted nagy buzgósággal járjon tornácodba. Javaival a te házadnak megelégítettünk, szép dolgain te templomodnak gyönyörködik szívünk. A te csoda igazságodból megfelelsz mi nekünk. Hallgass meg, Isten, mielünk tégy jól, ó, mi segedelmünk.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a 32. úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit, amelyek a harmadik főrészben a háládatossággal kapcsolatosak. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból, minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadultunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat az ő jó téteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk. Továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem, mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Isten igéjét Jeremiás próféta könyvének 38. fejezetéből olvasom, Jeremiás próféta könyvének 38. fejezetéből az első verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Hallotta Sefatjá, Mattánnak a fia, Gedaljá, Pashúrnak a fia, Júkal, Selemjának a fia, és Pashúr, Malkijának a fia is, amikor Jeremiás ezt a beszédet mondta az egész népnek. Ezt mondja az Úr, aki ebben a városban marad, az fegyver, éhség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja és élni fog. Ezt mondja az Úr, a babilóniai király hadseregének a kezébe fog kerülni ez a város, és elfoglalja. Ezért a vezető emberek ezt mondták a királynak. Meg kell halnia ennek az embernek, mert elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat, és az egész népet azzal, hogy ilyeneket hirdet nekik. Hiszen ez az ember a népnek nem a javára, hanem a vesztére törekszik. Citkijá király így válaszolt. A kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben. Fogták tehát Jeremiást, és beledobták Malkijá királyfi ciszternájába, amely a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást, és mivel a ciszternában nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába vetették. A király akkor a Benyámin kapuban tartózkodott, ezért kiment Ebed-Melek a király palotájából, és így szólt a királyhoz. Uram király, rosszul tették ezek az emberek, amikor így bántak Jeremiás prófétával, hogy a ciszternába dobták. Anélkül is meghalt volna az éhínség miatt, hiszen nincs már kenyér a városban. Akkor a király ezt parancsolta az etióp Ebed-Meleknek. Vigyél innen magaddal 30 embert, és húzast föl Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna. Ebed-Melek tehát magával vitte az embereket, bement a királyi palotába, a kincstár alatt levő helyiségbe, összeszedett ott régi és elnyűlt ruhadarabokat, és lebocsátotta azokat Jeremiásnak köteleken a ciszternába. Majd ezt mondta az etióp Ebed-Melek Jeremiásnak, tedd ezeket a régi és elnyűlt ruhadarabokat hónod alatt a kötelek alá. Jeremiás úgy tett, és akkor kihúzták Jeremiást kötéllel, és kiemelték a ciszternából. Ezután Jeremiás a börtön udvarán tartózkodott. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és mutassa meg az ő erejét, hatalmát abban számunkra, hogy személyes üzenetet veszünk tőle mindnyájan ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Téged szeretnénk dicsőíteni, mennyei édesatyánk, mert egyedül te vagy méltó arra, hogy dicsőséget és dicséretet vegyél magadnak. Köszönjük te neked életünket, köszönjük a földnek ezt a kicsiny szegletét, amelyet nekünk ajándékoztál. Köszönjük neked őseinket, köszönjük neked otthonainkat, köszönjük neked gyermekeinket, családjainkat, és szeretnénk megköszönni neked a jövőt is. Dicsőítünk téged azért, mert megismertetted magadat mi velünk. Mert gondod volt arra, hogy a mi népünk ne maradjon a pogányságban, hanem megismertetted velünk az élet igazságait, az utat, amely te hozzád vezet. Köszönjük neked mindazokat, akik Jézus Krisztust prédikálták és hirdették ebben az országban évszázadokon keresztül. És köszönjük neked ma is annak a lehetőségét, hogy a te fiadról, Jézus Krisztusról bizonyságot tehetünk. Köszönjük te neked azt, hogyha élő hit van a szívünkben, és ezáltal a te gyermekeiddé lehettünk. Kérünk most arra, hogy szólíts meg bennünket úgy, mint gyermekeidet. Olyan sok minden van, amivel megrontjuk a veled való kapcsolatunkat, arra kérünk most téged, hogy tisztogass bennünket, formálj és alakíts, nevelj, hogy kedved szerint való néppé válhassunk. Így emlékezzél meg rólunk itt Békásmegyeren, ebben a templomban, mindnyájunkról, akik itt vagyunk, különféle eseményekből ide érkezve. Kérünk téged, szólj hozzánk, és engedd, hogy szavadat ne csak meghalljuk, hanem arra engedelmes szívvel készek legyünk válaszolni is. Munkálja szívünkben engedelmességet és odaadást, hogy kedved szerint való családdá válhassunk ezen a helyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 210. dicséretünk 7. versének éneklésével készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 210. számú dicséretünk 7. versét énekeljük, ó vigasztaló Szentlélek, jövel segítségemre.
Vigasztaló Szentlélek, jövel segítségemre. És még itt mozgok és élek, készítsd vességemre, tartsd meg bennem a hitet, mit kegyelmet készített.
Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Jeremiás próféta könyvének 38. fejezetéből olvasom, a második verstől kezdődően, ahol ezt találjuk megírva. Jeremiás ezt a beszédet mondta a népnek. Ezt mondja az Úr, aki ebben a városban marad, az fegyver, éhség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja és élni fog. Ezt mondja az Úr, a babiloniai király hadseregének a kezébe fog kerülni ez a város, és elfoglalja. Ezért a vezető emberek ezt mondták a királynak, meg kell halnia ennek az embernek. Kedves testvérek, Jeremiás próféta könyve elvisz bennünket a bibliai történelemnek az ószövetségi időszakából egy különösképpen is szomorú helyére, arra a helyre, amikor Júda, a déli országrész napjai megszámláltatnak, és mindazok, akik ebben az ország részben élnek, Isten ítélete képpen elhurcoltatnak Babilóniába. Egy ország végnapjai azok a napok, amelyről Jeremiás próféta könyve szól, és amelybe elvezet bennünket. És ilyen értelemben nagyon tanulságos és megszívlelendő mindaz, amit ez a könyv elénk tár a zsidó nép akkori életéből. Ez a nép nagy bajban volt, és ez a baj nagy veszedelmet hozott rájuk. Megtörték az Istennel való szövetséget, és ezért Isten haragja fordult ellenük. Akkor már az északi ország részből a zsidóság régen eltűnt, nem tudott róluk senki semmit, de a déli ország rész lakosai még mindig reménykedtek. Annak ellenére reménykedtek, hogy folyamatosan megtörték az Istennel való szövetséget és kapcsolatot. Ebben az időben jelent meg Jeremiás, akinek az volt a feladata és küldetése, hogy hirdesse az Isten ítéletét, és egyúttal azt is meg kellett jövendülnie, hogy az Isten büntetése után majd eljön a kegyelem időszaka is, de hogy ez a kegyelem időszaka mikor jön el és hogyan jön el, arról nem tudott pontosat mondani, és nem is mondott pontosat, csak azt jövendőlte, hogy a nép maradéka felett fog Isten kegyelmet gyakorolni. Nem azt hirdette, hogy Júda népe közül majd mindenki megmenekül, hanem azt hirdette, hogy Isten büntetése után mégiscsak eljön majd a kegyelem ideje, és azok, akik akkor élnek és életben lesznek, majd átélik, mint a nép maradéka, Isten kegyelmének nagyságát. Júda tehát nagy bajban volt, és a baj veszedelmet is hozott rájuk. Nem ismerték fel azt a bajt, amibe keveredtek, az Istennel való szövetség törés által, de látták azt a veszedelmet, amit ez a baj rájuk hozott. Hiszen a káldeusok serege már ott sorakozott Jeruzsálem alatt, és a város egyre tragikusabb helyzetbe került. Elzárták a várost a külvilágtól, és ahogyan hallottuk is az igében olvasva Ebed-Melek szavait, azt mondja a királynak, hogy itt úgyis előbb-utóbb mindenki meg fog halni, mert nincsen kenyér a városban. Olyan döbbenetes számomra az, hogy ennek ellenére, hogy ilyen nagy veszedelemben vannak, mégsem látják szükségét annak, hogy Istenhez forduljanak. És akkor Jeremiás, aki egyébként is el van zárva, elkezdi azt hirdetni, hogy a veszedelemből miképpen lehet mégis megszabadulni. Azt mondja az embereknek, hogy ki kell menni a káldeusokhoz. Azaz meg kell magunkat adni a káldeusoknak, mert aki most kimegy hozzájuk, mielőtt megkezdődne az ostrom, az életben fog maradni. De aki ragaszkodik a városhoz, az mind meg fog halni. Akár fegyver, akár dögvész, vagy akár éhség által. Egy megdöbbentő üzenet ez, amely nem a bajról szól, hanem a veszedelem elkerülésének lehetőségét tárja föl. Jeremiás tehát arról beszél, hogy a végveszély idején hogyan lehet a nyomorúságtól megszabadulni. Nagyon érdekes, hogy a város vezetői egyből fölfigyelnek Jeremiás üzenetére, és elkezdik őt vádolni a király előtt. Nem hallgat Jeremiásra senki. Mindenki hőssé akar lenni. Úgy gondolkoznak, ahogyan egy másik proféta könyvében olvassuk ezt, hogyha az Úr temploma áll, akkor mi mindannyian megmaradunk. Ehhez képest az, amit Jeremiás hirdet, Isten káromlásnak számít. Kimenni a pogány hadsereg elé, megadni magunkat, föladni a várost, ez nem lehet igaz. Ez Isten káromlás. Nem hallgat Jeremiásra senki, sőt előállnak a város vezetői, és azzal vádolják, hogy a nép vesztét akarja. Azzal vádolják Jeremiást, hogy nem a nép javát akarja, hanem a nép vesztét akarja. És ez azért is megdöbbentő számunkra, testvérek, mert Jeremiás üzenete azzal kezdődik, hogy aki meg akar maradni, az menjen ki a városból. Egyáltalán nem arról szól ez az üzenet, hogy hogyan lehet hősi halált halni, hanem arról szól ez az üzenet, hogy hogyan lehet megmenekülni a veszedelemből. De mert Izrael népe nem ismerte fel a bajt, hogy tudnélik elhagyták Istent, nem ismerik fel azt sem, hogy a veszedelmet hogyan lehet elkerülni. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy látnunk kell a baj és a veszedelem kapcsolatát ezen a helyen. Látnunk kell azt, hogy a veszedelemnek van egy gyökere, amit bajnak nevezek, és ez nem más, mint az, hogy Izrael népe, Júda népe elhagyta Istent. Elhagyta Istent, és nem akartak odafigyelni az Isten szavára. Nem akkor hagyták el az Istent, amikor Jeremiás elkezdett prófétálni, hanem már annak előtte, talán évekkel, évtizedekkel előtte elindult ez a tendencia és ez a folyamat, hogy mindegy, hogy mit mond az Isten. Még csak nem is azt jelenti ez, hogy ne folyt volna Isten tisztelet Júdában és Jeruzsálemben, hanem azt jelentette, hogy minden külsőség ellenére hiába szólt az Isten igéje, senki nem akart arra hallgatni, és senki nem akart annak igazat adni. Nos, az igazi baj ez volt, hogy az Isten beszédei, amelyeket a prófétákon keresztül üzent, a levegőbe szóltak, és nem találtak el a szívekig. És amikor a szövetségtörés ilyen módon lezajlott, hogy az Isten hiába beszél, senki nem hallgat rá, akkor jött a veszedelem, amely különböző módon érte utol a népet, most ebben a helyzetben, amelyről olvasunk Jeremiás idejében, éppen a káldeus seregek fölsorakozása Jeruzsálem alatt a legnagyobb veszedelem. Természetesen arról is beszélt Jeremiás a proféciáiban, hogy mi a baj. De amikor itt megszólalt, akkor arról beszélt, hogyan lehet a bajból származó veszedelmet elkerülni. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy amikor ezeket az ige szakaszokat olvassuk, akkor lehetetlen nem arra gondolni, hogy ezeknek az ige szakaszoknak mindmáig elható üzenete van. Érint ez az üzenet minden népet, minden olyan népet, amely magát Isten félő népnek tartja és vallja. És ez az üzenet érint bennünket is, magyarokat. Itt 2008-ban, amikor megállunk és emlékezünk arra, hogy Istentől nyert hazában élhetünk, amikor megállunk és emlékezünk arra, hogy eljuthatott hozzánk a keresztjén üzenet, azokon a csatornákon keresztül, amelyeket maga Isten készített el. És ma is nagy kérdés az, testvérek, hogy egy magát keresztjénnek valló nép hogyan és mi módon éli meg az Istennel való szövetségét. Vajon hallgatunk-e az Isten szavára? Úgy gondolom, hogy Isten tisztelet ma mindenhol folyik Magyarországon, és talán azt is elmondhatjuk, hogy szabadon folynak az Isten tiszteletek. Nincsen akadálya annak, hogy valaki az Isten akaratát keresse és kutassa, de vajon az Isten üzenetei, amelyek elhangoznak szószékekről, szobák csendességében, a Bibliából hozzád és hozzám, vajon eltalálnak-e a szívünkig? Vagy elszállnak a levegőbe, anélkül, hogy gyökeret vernének a mi gondolatainkba, és gyökeret ütnének a mi szívünkbe? Azt gondolom, testvérek, hogy bajban vagyunk. És ez a mi bajunk nem más ma Magyarországon, mint az, hogy mi magunk is szövetségtörőkké lettünk. Úgy, ahogy Izrael népe szövetségtörővé vált. Az a baj, hogy hiába szól az Isten, és hiába beszél az Isten. Az a baj, hogy hiába van szabadság, az ember mégsem nyitja meg a szívét Isten üzenete előtt, annak befogadására. És én azt gondolom, hogy azt is láthatjuk mindannyian, mert ezzel mindig hamarabb szembesülünk, hogy mivel az Isten üzenete elszáll a mi szívünk mellett, és nem köthet abban ki, ezért a mi népünk egyre nagyobb veszedelembe sodorja magát. Ez az, amit mindannyian érzünk, és ez az, amit előbb szoktunk érezni. Amikor körül záródik körülöttünk a hurok, ezt mindenki érzi. Amikor egyre kevesebbet ér a pénzünk, amikor egyre kilátástalanabb a jövő, amikor fogy az, ami van, és föléjük a tartalékokat, mint a zsidók ott Jeruzsálemben, ezt mindenki érzi. És a veszedelemben valahogy mindenki menekülni akar. Kedves testvérek, azonban nagy kérdés, hogy mit akarunk megoldani. A veszedelemből akarunk csak megmenekülni, vagy látjuk a veszedelem gyökerét, az igazi bajt, a forrást, és vajon arra keresünk-e megoldást? Hát nekünk lehetőségünk van arra, hogy 4 évente a jelenlegi szabályok szerint a veszedelmet valamilyen módon elhárítsuk magunkról. Erről szólnak a választások. Hogy válasszunk olyan kormányt, olyan politikusokat, akik a körülményeinkkel javítani fognak. De a veszedelmek orvoslása az nem egyenlő a baj orvoslásával. És olyan jó volna megértenünk azt, hogy ha mi igazán keresztény embereknek valljuk magunkat, akkor nem a felületet kell csupán lássuk, hanem a gyökereket is. Látnunk kell az igazi bajt. Az igazi baj pedig ma sem más, mint az, hogy hiába szól az Isten, és hiába beszél az Isten, nem hallgat senki a szavára. Olyan döbbenetes számomra az, testvérek, hogy Jeremiást elhallgattatják. Nem kell az üzenet, amit hirdetsz. Cidkijá király nem akar szembeszállni a vezetőkkel, akik őt királlyá tették, Nem akar szembeszállni az érdekekkel, és ezért félelemből azt mondja, tegyétek, amit akartok. Megkeresik őt ugyanis a nép vezetői, és azt mondják, hallgattassuk el Jeremiást. Az, amit ő hirdet, nem az életről szól, hanem a halálról. Hallgattassuk el! És Cidkijá király félelemből, hogy őt valami sérelem vagy veszedelem ne érje, azt mondja nekik, tegyetek úgy, ahogy ti ezt jónak látjátok. És ekkor Jeremiást leeresztik egy mély ciszternába, amelyben egyébként vizet szoktak tárolni, de most csak sár van az alján, és ott hagyják őt. Nyilván azért teszik ezt, hogy ne az ő kezük által vesszen el Jeremiás. Hát majd éhen hal, meg szomjan hallott lenne a ciszternába. Magától. Nem mi vetettünk véget az életének. Magától. Elképesztő és megdöbbentő számomra az, ahogy Cidkijá király viselkedik, ahogy a nép vezetői viselkednek. Nem kell az, aki az igazságot szólja. Nem kell az, aki az életről, a megmenekülésről beszél. Inkább el kell hallgattatni. Azt gondolom, hogy az igaz keresztjének nagyon is átélik Jeremiás sorsát. És nagyon is értik azt, ami Jeremiással történt. Mert aki a veszedelemben megmer szólalni, és mer a bajok gyökeréről szólni, az szinte minden korban átéli azt, amit Jeremiásnak át kellett élnie. Hogy félreteszik, mellőzik, hogy halálra ítélik. Kedves testvérek, miközben ez az ország keresztjénnek vallja magát, mindmáig nem lehet őszintén beszélni arról, hogy csak az elmúlt évtizedekben hány és hány lelkipásztor, hány és hány presbiter vagy lelki ember hordta és viselte annak a következményeit, hogy merték az Isten igazságait hirdetni. Még mindig nem lehet róla beszélni. Még mindig hallgatni kell arról, hogy mindig is voltak érdekek. És ezek az érdekek arról szóltak, hogy az Isten embereinek az igazsága, az Isten igazsága nem kell. Nem kell. Mindig voltak olyan királyok, olyan vezetők, akik féltették a saját pozíciójukat, és nem akartak szembeszállni a többséggel. És ezért a többség azt tehette, amit akar. És ne legyünk naívak, kedves testvérek, ma is van ebben az országban egy ilyen tendencia. Azok, akik az Isten igazságait hirdetik, ma sem kellenek. Megy az ármánykodás, megy a háttérmunka, az áskálódás minden szinten, azok ellen a lelkipásztorok ellen, azok ellen a lelki emberek ellen, legyenek azok presbiterek vagy gyülekezeti tagok, akik merik vállalni a véleményüket, és őszintén mernek szólni a veszedelmek gyökeréről, a bajról, arról, hogy az Isten csak emlegetjük, de az üzenete soha nem rakhat fészket a mi szívünkbe. Ezek az emberek ma sem kellenek ebben a világban. Olykor még a politika is nyíltan támadja őket. És látjuk ennek a következményeit minden szinten. Azt gondolom, testvérek, nem szabad naívnak lennünk. És tudnunk kell azt, hogyha Jeremiáshoz hasonlóan vállaljuk Isten üzenetét ebben a világban, akkor a mi jövőnk sem fényesebb, mint Jeremiás jövője. A ciszterna a magány, a csend helye, ahol már nem lehet szólni, mert nincs, aki meghallgassa, ahol úgy tűnik minden befejeződik, és végére ér egy szolgálat. Talán Jeremiás is megkeseredett, amikor gondolkozott ott belesüllyedve a sárba. Talán megkeseredett a népén, amelyiknek annyira képletesen, annyira érthetően igyekezett megfogalmazni az Isten akaratát, és amely nép mégis süket maradt erre az üzenetre. Isten azonban azt az üzenetet, amit Jeremiásra bízott, azt nem akarja befejezni fél időben. Annak az üzenetnek el kell hangoznia, és ezért, noha a népvezetői úgy gondolták, hogy Jeremiás dolga le van tudva, el van némítva, Isten mégis küld egy szabadítót. Azt olvassuk, hogy a király udvarának az egyik tisztartója egy bizonyos Ebed-Melek nevű ember, ami ezt jelenti, hogy a király szolgája, és még azt is megjegyzi a Szentírás, hogy sötétbőrű volt, azaz idegen volt ott Jeruzsálemben. Nos, ez a tisztartó, amikor meghallja, hogy Jeremiást a ciszternába vetették, elmegy a királyhoz, és elmondja a királynak, hogy a lehető legrosszabb dolog történt most. És Jeremiást azonnal ki kell onnan venni. Ez az ember nem csupán Jeremiásnak hisz, hanem úgy tűnik számunkra, hogy Jeremiás üzenetének, Jeremiás elhívójának és elküldőjének, magának, Istennek hisz. És olyan képletes ez a név, a király szolgája, de most kiderül, hogy talán nem csak Citkiának a szolgája ez a szolga, Ebed-Melek, hanem talán titokban, addig titokban az Isten szolgája is. Aki hisz Istennek, és hisz Jeremiásnak, és most elmegy, hogy kiszabadítsa Jeremiást. Azt gondolom, hogy minden, amit tesz ez az ember, arról beszél, hogy mélyen meg van győződve arról az igazságról, amelyet Jeremiástól hallott. Meg van győződve arról az igazságról, hogy hogyan lehet elkerülni a veszedelmet, és meg van győződve arról az igazságról, amelyet Jeremiás a bajjal kapcsolatosan hirdetett. És ezért jön, hogy kiszabadítsa a ciszternában levő prófétát. Az ő hitének az egyik legcsodálatosabb megnyilvánulása az az üzenet, amelyet leír itt a Szentíró, és szinte nem is értjük, hogy miért részletezi ennyire, hogy amikor a király azt mondja neki, menj el és húzd ki a ciszternából Jeremiást, úgyis meghal mindenki, hát ne ott halljon meg, majd meghal idefönt a városban velünk együtt, akkor ez az Ebed-Melek elmegy a kincstárba, összeszed mindenféle régi rossz ruhákat, és azokat egy kötéllel együtt lebocsájtja Jeremiásnak, és lekiált neki, hogy tedd a kötél alá, a hónod alá ezeket a ruhákat, és mi úgy fogunk téged fölhúzni. Micsoda szeretet! Micsoda odafigyelés! Jeremiás nem volt már nagyon fiatal ember ebbe az időbe, és ez az Ebed-Melek, aki szereti az Istent, tele van szeretettel Jeremiás felé is. Hát nem csak úgy kirángatjuk ezt az öreget onnan abból a ciszternából, hanem küldök neki ruhát is. Tedd oda, hogy a kötél ne sértsen meg téged, mert én tisztelem az Istenedet, és tisztellek téged is. Jeremiás így kerül ki a ciszternából, és így következik be az is, hogy tovább szólhatja az Isten üzenetét. Mert Jeremiásnak szólnia kell. Kedves testvérek, Isten igéjének szólnia kell. És ha ez a világ azt gondolja, hogy az Isten igazságait el lehet hallgattatni, le lehet dugózni, akkor mindig téved. Mert Istennek, amíg üzenete van e felé a világ felé, mindig meg fogja szólaltatni. Majd talán jönnek idegenek, mások, akik jobban szeretik az Urat, mint az a nép, amely azt vallja magáról, hogy mi az Úré vagyunk. Majd talán ők fognak szabadulást hozni, nem tudjuk. Nem tudhatta ezt akkor sem, Jeremiás sem. De az Isten üzenetének szólnia kell. És ez nekünk reménységre ad okot, mert Isten nem hagyja az ő szavát a semmibe veszni. És ez Jeremiásnak is reménységre adott okot. Mert talán a ciszternában azt gondolta, hogy nem hallgatott senki én rám. De amikor Ebed-Melek fölhúzta onnan a ciszternába, akkor látnia kellett Jeremiásnak, hogy legalább egy ember van. Legalább egy ember van, aki az Isten igazságait komolyan vette. Kedves testvérek, én hiszem azt, hogy Isten valamiféle szövetséget kötött a mi népünkkel is. Nem olyat, mint a zsidókkal, és ezt nagyon is szeretném aláhúzni. Nem mi vagyunk az Isten választott népe. És hazudik mindenki, aki ma azt tanítja a magyarságnak, hogy a zsidóság az semmi, és a magyarok az Isten választott népe. Ez egy szemenszedett hazugság, a Bibliához semmiféle köze nincsen. Az Ószövetség idején a zsidókat választotta ki Isten, majd egyszer fogunk arról is beszélni, hogy mire választotta ki őket Isten. De tudom és hiszem, hogy Isten szövetséget kötött a mi népünkkel is. Ennek az egyik legcsodálatosabb jele az, hogy a keresztjén üzenet elérkezett hozzánk. És ez nem más, mint az Isten kinyújtott keze. Hogy egy olyan nép felé, amely nem ismerte az Isten igazságait, hanem mindenféle pogányságban élt, és abban lelte az örömét, az Isten kinyújtotta a kezét. És azt mondta, hogy megmutatom nektek az igazságot. És ha valaki ebben nem látja az Isten szövetségre nyújtott kezét, az vak. És kérjen az Istentől világosságot. Ilyen szövetséget Isten sokféle néppel kötött. Ebben mi nem vagyunk egyedül állóak. Isten úgy döntött annak idején, hogy Pál apostolon keresztül az evangélium eljusson Európába. Abba az Európába, ahol sok nép élt együtt. És a sok nép közül nagyon sokhoz eljuthatott. Majdnem azt mondhatjuk, hogy mindenkihez eljuthatott az evangélium üzenete, az Isten üzenete. Mégis azt kell lássuk, hogy a mi népünk is, és talán elmondhatjuk ezt sajnos szinte összességében az összes európai népre nézve is, folyamatos szövetségtörésben vagyunk. Hiába szól az Isten igéje, az ember mégis süket. Isten időről időre elküldi a prófétákat, akik beszélnek a bajról, arról tudniillik, hogy hiába szól az Isten. És ez a nép és ezek a népek, ezeket a prófétákat újból és újból elüldözték, elhallgattatták. Isten kegyelme az, hogy mindig volt folytatás. Mert Istennek van üzenete. És hiszem, hogy ma 2008-ban is van Istennek üzenete. Nem csak a veszedelemmel kapcsolatosan, ami ránk leselkedik, amit érzünk mindannyian, hanem a bajjal kapcsolatosan is. Arra hív téged és engem, hogy hajoljunk meg az ő akarata előtt. És hajoljunk meg az ő igazságai előtt. Arra hív téged és engem, hogy ne csak Isten tisztelet legyen az életedben formálisan, hanem legyen az életedben engedelmesség. Istennek való szívbéli engedelmesség. Alázattal teli megállás Isten előtt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Azt akarja az Isten, hogy ne képmutató legyél, hanem adjad a szívedet neki. És én azt gondolom, hogy ha ezt megteszed, és megtesszük, akkor az embernek mindig megmutatja Isten azt is, hogy a szövetség törés bajából, az abból származó veszedelmekből miként lehet megszabadulni. Félre ne értse senki, ma nem az a megoldás, hogy elvonuljunk erről a földről, elvonuljunk a Kárpát-medencéből. Nem ez a megoldás, hiszem és tudom. Akkor ott Jeremiás életében az volt a megoldás, hogy aki életben akar maradni, annak ki kell vonulnia a káldeusokhoz. És ezt nem hitték el nagyon sokan, és tessék tovább olvasni majd a jövő héten ezeket a történeteket, és el lehet majd olvasni, hogy mennyire igaz lett az, amit Jeremiás prófétált. Egyszer csak a káldeusok megunták ezt a játékot, és lerohanták Jeruzsálemet, és mint a sic úgy törölték el az egész Jeruzsálemet a föld színéről. Voltak, akik elmenekültek Egyiptomba, azt gondolva, hogy odáig nem ér el a káldeusok keze. De már korábban olvastuk, hogy Jeremiáson keresztül Isten megjövendőlte, hogy hiába menekültök Egyiptomba, ott is utol foglak benneteket érni. Tessék elolvasni a történeteket, világosan leírják, hogy az Egyiptomban menekült zsidókat is utolérte az Isten büntetése. Utolért őket, és nem volt menekvés Egyiptomban. Mert oda is elért a káldeusok keze. Nos, testvérek, a veszedelemből csak Isten szabadíthat meg bennünket. És ő megmutatja nekünk a veszedelemből való szabadulás útját, akkor, ha mi szívünk megnyílik ő előtte alázattal és engedelmességre való készséggel. Volt egy ember, Ebed-Melek, a király szolgája, aki felé majd Jeremiás a következőket hirdette, a 39. fejezetben olvasunk erről, a 16. versben. Ezt mondja Isten Jeremiásnak, menj és mondd meg az etióp Ebed-Meleknek. Ezt mondja a seregek ura Izrael istene. Én beteljesítem, amit kijelentettem-e város kárára, és nem javára. Szemed láttára következik be minden a maga idejében. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Kedves testvérek, mindenki ajándékba kapja az életét, sőt, a Biblia ígérete szerint a szerettei életét is, aki bízik az Úrban. Hadd hívjalak benneteket az Istenhez való teljes bizalomra, arra a kapcsolatra, amelyben az Isten szava nem elszáll a fülünk és a szívünk mellett, hanem amely kapcsolatban az Isten igazságai beköltöznek a mi szívünkbe, és meghatározzák a mi életünket. Miért hirdetjük ezt? Azért hirdetjük, mert aki bízik az Úrban, az a veszedelem idején is megtartatik. Átélte ezt Jeremiás, és átélte ezt Ebed-Melek is. Akarod-e átélni? A veszedelem riasztó, de aki az Úrban bízik, az a veszedelmeket is átvészeli. Isten így szeretne téged és engem megtartani, arra biztatni, hogy hirdesd az ő igazságait, akkor is, ha nem kell ennek a világnak, akkor is, hogyha veszedelembe kerülsz miatta, vállald az Isten igazságait, ne félj ezeket kimondani és megélni, mert aki bízik az Istenben, az megtartatik. Legyen ez mindannyiunk átélt élete. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 294. számú dicséretünk második versének éneklésével. A 294. számú dicséretünk második verse így kezdődik, Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül.
Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Lelkem a viharból, bűnből minden bajból, hozzád menekül. Bár a föld mind romba dőlt, s a pokol hadahány tört, Jézus maga áll őrt.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, mert hű oltalom vagy, és igaz őrálló, szerető mennyei édesatyánk. Dicsőítünk téged azért, mert amíg üzeneted van e világ felé, és a mi népünk felé, addig mindig gondoskodsz arról, hogy ez az üzenet elhangozzon. Köszönjük te neked, ha üzenetednek nem csak megértői, hanem továbbadói is lehetünk. Köszönjük így neked templomunkat, gyülekezetünket, köszönjük így egyházunkat, és arra kérünk téged, taníts bennünket az igaz őrállásra. Adjad, hogy mindabban, amiben világosságunk van, hadd merjük szólni bátorsággal a te ígédet és a te igazságodat. És adjad, hogyha bármiféle hátratétel is ér ezért, el ne keseredjünk, és meg ne futamodjunk. Köszönjük te neked, hogy bátorítasz és bíztatsz bennünket, hogy mindig van olyan, aki a te szavadra odafigyel. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket arra, hogy nem hiába való neked élni és veled élni, mert ennek ereje van. Köszönjük te neked azt, hogy kitartásra buzdítasz, és köszönjük neked azt, hogy a veszedelmek baja gyökerére is rámutatsz, az igazi bajra. Kérünk téged így a mi népünkért, nemzetünkért, hogy hadd fordulna végre oda ez a nép és nemzet a te igazságaidhoz, amelyeket megismertettél velünk. Könyörüljél meg, Urunk, ennek a népnek a vezetőin is, hogy ne a saját érdekeiket nézzék, hanem hadd nézzék azt, hogy mi van ennek a népnek a javára. Mi tudjuk, hogy akik téged szeretnek és keresnek, azoknak van minden a javukra. Segíts, Urunk, hogy ezt minél többen megértsék, és minél többen ennek megfelelően éljenek és hozzanak döntéseket, amelyek sokakra elhatnak. Köszönjük te neked, hogy rád bízhatjuk életünket, hiszen te félelmektől megszabadítasz és bátorságot adsz nekünk. Így légy velünk, hogy bármerre is vezet a mi utunk, hadd járjunk a te követségedben. És bármerre is vezet a mi utunk, hadd értsük és hadd tudjuk, hogy üzenetünk van, melyet rajtunk keresztül te magad szeretnél szólni. Így kérünk téged az útra indulókért, az útra kelőkért, azokért, akik távolba utaznak és messze szakadnak tőlünk, tedd őket hasznossá ott azon a helyen, ahová vezeted őket, és adj majd nekik boldog hazatérést. Kérünk téged azokért, akik szabadságuk idejét töltik, talán máshol idegenek között, hadd legyen bátorságuk ebben az időben is vállalni téged és a te üzenetedet. Kérünk, Urunk, hogy emlékezz meg rólunk, hogy ezen a helyen, ebben a templomban, ebben a gyülekezetben a te szereteted és a neked való engedelmesség legyen az, amely beszédes bizonyságtétel. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, és kegyelembe fogadsz bennünket. Köszönjük, hogy akik téged szeretnek, azokat te is szereted. Légy ezért áldott. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva fohászkodásunkat mondjunk imád nemzetünkért a himnusz éneklésével.
Oh,
Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a gyülekezetnek szóló hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy a jövő hét minden napján egy újabb gyermek alkalom zajlik gyülekezetünkben, református nyári játszóhét címmel és mottóval, ezért a heti alkalmaink elmaradnak. Erre a gyermek alkalomra 6 és 12 éves gyermekeket várunk, lehet jönni, nyitott még a lehetőség mindenki előtt, hasonló a napközis táborunkhoz, de mégsem teljesen ugyanaz. Adományokat erre a rendezvényre elfogadunk, de ugyanakkor hirdetjük azt is, hogy a gyermekek számára részvételi költsége ennek a hétnek nincsen. Azt kérjük, hogy a testvérek imádságos szívvel gondoljanak úgy a gyermekekre, mint a közöttük mindenféle szolgálatot végző gyülekezeti munkatársakra. Hirdetjük azt is, hogy mivel pályázaton is nyertünk pénzt erre a rendezvényre, ezért a gyermekek bizonyos adataira is szükségünk van, és ezért azt kérjük, hogy akik jelentkeztek, vagy most még jelentkezni szeretnének, azok töltsenek ki egy jelentkezési lapot, amelyet Tálas András testvérünk, aki ennek a hétnek az egyik szervezője és felelőse, majd ott a kijáratnál fog adni. A héttel kapcsolatos tudnivalók egy plakáton ki vannak téve ide a Fali Újságra, úgyhogy aki még kedvet kapott erre, unokát, gyermeket szeretne hozni, küldeni, az olvassa el, és ott Tálas András testvérünktől kérhet bővebb vagy közelebbi információkat a héttel kapcsolatosan. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap, ha Isten akar és élünk, 9:30 kezdettel tartunk Isten tiszteletet. Örömmel jelentem, hogy az elmúlt szombaton házasságára Urunk áldását kérte két pár, úgy mint Barna György és Vajda Viktória, valamint Kis Sándor, Róbert és Berec Anikó testvéreink. Isten áldása legyen a házasságot kötött párok életén. Köszönetet mondunk az elmúlt héten való mindenféle segítségért, amelyel a testvérek gyülekezeti életünket támogatták és gazdagították. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket énekléssel zárjuk, a 466. számú dicséretünket énekelve. A 466. számú dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Mint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Ott könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal meghaltál érettem. Szívem, életem, te érted éghessen forró lánggal. Ha elfogult a mon, félelem s fájdalom, fogd kell.
Válíts fel könnyemet, ti vejgés benne hagy én lelkemet. Éltem hapogyva fogy, és a halál, ahogy jön már felém, megváltó ments te meg kétségtől.